napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 11 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ugyanakkor tisztelettel köszöntöm mai vendégünket a Naprakész műsorban, aki ezúttal Bukarestből jelentkezik be a műsorba. Márton Árpád jogász, politikust, háromszéki parlamenti képviselőt, a Jordáké bizottság alelnökét, frakcióvezető helyettest. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Időben vagyunk, tehát a kedves hallgatók is bekapcsolódhatnak, kérdéseket tehetnek fel a műsor folyamán, a témával kapcsolatosan, ha hívják a 0265 22 20 22-es, vagy 0365 42 44 34-es telefonszámokat. SMS-ben fordulnak hozzánk a 0740 27 4 1 6 5-ös számon, és elektronikus levelet, e-mailt írhatnak a naprakész@marosvásárhelyi.ro címre. Tisztelt képviselő úr, mikor megbeszéltük ezt a mai interjút, akkor nem is gondoltam volna, hogy ennyire forró témával is foglalkozhatunk. Ugyebár arról van szó, hogy talán ezzel kezdjük, mert ez a legaktuálisabb kérdés, hogy döntött az Alkotmánybíróság és Tudor Toader igazságügyminiszternek adott igazat abban a vitás kérdésben, amelyben a miniszter úr fordult a taláros testülethez, azok után, hogy Klaus Johannis államelnök nem menesztette az országos korrupcióellenes ügyészség éléről Laura Kodruca kövesít. Tehát a taláros testület kimondta, hogy ezt meg kellett volna tegye, mert hogy ez az ügyészeknek a helyzete a miniszter alárendeltségébe tartozik, az államelnök nem tette meg, ezáltal alkotmányos konfliktust okozott az államhatalmak között. Nem vagyok jártas a jog nyelvezetben, de talán így ez az indoklás. Na most ezek után kötelessége Klaus Johannisnak leváltani Laura Kodruca kövesit?
Nos, hogyha ez az élő műsor ezelőtt egy órával lett volna, nem tudtam volna önnek válaszadni, hiszen 5 perccel ezelőtt sikerült elérni a sajtó kommunikéjét a taláros testületnek. Ez ugyanis valószínűleg időtőbe került, amíg hát szinte egy teljes indoklásos döntést adtak kommunikéba. Nyilván, hogy majd lesz indoklás is, de ennek van egy olyan része is, ugye hát, ami ritkább az ilyen közlemények esetében, ami úgy zárul, hogy általánosan kötelező érvényű. Ennek van két pontja. Az egyik, ami megállapítja a konfliktus létét, és a második, elolvasom románul, nyilván magyarul is elmondom, de ez mindenféle kétséget kizáróan van megfogalmazva. Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța Căveși. Decizia este definitivă și general obligatorie. Tehát, van egy elég tartalmas indoklás az alkotmányos vonatkozó cikkelyekre, amelyben ugye valóban az alkotmány azt tartalmazza, hogy az ügyészség, mi ezt ugye így hívjuk magyarul, ez a minisztérul publik, ez az igazságügy miniszter irányítása alatt van, tehát mint ilyen az igazságügy miniszter az egy alkotmányos tényező, nem csak egy kormánytag, tehát nem a kormány kommunikál az igazságügyminiszter és az államelnök között, hanem ez két alkotmányban szereplő személy, akik között kialakulhat konfliktus. A korábbi döntéseire is hivatkozik az Alkotmánybíróságban, melyben megállapítja, hogy bizonyos esetekben az államelnök egy kötelező érvényű, tehát egy kötelezettséggel rendelkezik. Ő az ugyan, aki aláírja a kinevezéseket, de mások teszik erre a javaslatot. És hogy ugyanez szimmetria elve alapján a visszavonásra is érvényes, hiszen az alkotmányban az van, hogy a törvény keretei között ejti meg ezt. Nos, hogy visszatérve a döntésre, ne húzzam a szót, az egyes pontjában megállapítja ezt a konfliktust, a kettes pontjában pedig azt mondja, hogy az államelnök vissza kell vonja, tehát ez egy eléggé felszólító jellegű megfogalmazás, hogy következik, hogy visszavonja a tisztségéből a hölgyet, akit ráadásul nevesítenek is. Végleges és mindenkire kötelező érvényű, illetve hogy közlik is az elnöknek, illetve más hatóságoknak, amelyekre vonatkozik. Nyilván, hogy eléggé terjedelmes ez, ez az indoklás, az indoklás részeket is tartalmaz ez a kommuniké, de nyilvánvalóan meg fog jelenni majd egy terjedelmesebb indoklás is. A terjedelmesebb indoklás ugyanis mindig kell tartalmazza, hogy mindazokat a szövegeket, amikkel megkeresték az alkotmánybíróságot, amiket az érdekelt felek, illetve akiknek elküldték ezeket a megkereséseket, ezek a hatóságok egy-egy véleményt írnak, tehát van egy ilyen része a teljes alkotmánybírósági döntésnek, amikor ezeket a megelőző írásos vagy szóbeli eseményeket is leírják. Az itt egy-két jogi precedensre való hivatkozáson túlmenően pontosan idézik az alkotmány megfelelő cikkelyeit, a korábbi döntéseknek a pontos szövegét, stb. De nem valószínű, hogy az indoklás túl sok új elemet fog tartalmazni. Az viszont elképzelhető, és valószínűnek tartom, hogy ez fog bekövetkezni, hogy az államelnök megvárja, míg maga az alkotmánybírósági döntés jelenik meg a hivatalos közlönyben. Mert az, ami mindenkire általánosan érvényes, ez csak egy sajtóközlemény, még akkor is, hogyha indoklási elemekkel és a döntés elég egyértelmű megfogalmazással van teletűzdelve, de a hivatalos közlönyben megjelent alkotmánybírósági határozat pillanata az, amikorratól egyértelmű, hogy az államelnökre kötelező a visszavonási, leváltási eljárás elindítása.
Na már most volt korábban arra példa, hogy eléggé hosszú ideig történt az Alkotmánybíróságnak ez dokumentum kibocsátási folyamata, tehát ha eltart, mit tudom én, hónapkig eltarthat?
Hát azért olyan hosszú ideig ilyen nagyhordájú, komplikált kérdésnek tűnő kérdésekben nem tartott el, még akkor sem, amikor nagyon terjedelmes ez az indoklás, de egy-két hétig, tehát hogy úgy mondjam, június végéig akár kiterjedhet ez az időszak, amíg az indoklások megjelennek. Annál is inkább, mert itt van még ugye egy olyan információ is, hogy többségi szavazattal hozták ezt a döntést. Tehát lesznek ellenvélemények is.
Állítólag ott van tagja az Alkotmánybíróságnak az a hölgy, aki felmentette Klaus Johannist a korábbi adócsalás, vagy milyen vádni, nem is emlékszem pontosan, csak ott a Szebeni ház bérbeadásával kapcsolatosan lefolyt folyamat miatt. Tehát egy nem, pártfogója van.
Összeférhetetlenségi kérdés volt, amiben őt felmentették bűnvádi eljárásban. És olyan összeférhetetlenségi kérdésben, amiért más polgármestereket elítéltek.
Mindenképpen ez a múlt, ezt a múltat ne piszkáljuk.
Igen, igen.
Na már most kezdődik előről a cirkusz, úgy néz ki, mert hogy a közösségi oldalon már ma estére Temesvárra nagyszabású szimpátia tüntetést helyezte kilátásba a főügyészasszony mellett, és valószínűleg ez terjedni fog egész ország szerte. Ezt gondolom, hogy megint nem tesz jót az ügynek.
Jó, hát az igazság az, hogy nekem is a személyes politikai, tehát a politikai opportunitás kérdés, és akkor majd vissza fogok térni egy kicsit erre az indoklásra, mert nem lényegtelen. Nekem is az volt a személyes véleményem, hogy az illető hölgy elég sok mindent elkövetett, amivel kapcsolatban viszont hivatalból el kellett volna indítani a bűnvádi eljárást nyomozási fázisban legalábbis a hölgy ellen, ha annak egy része igaz, amiket mondtak róla, hogy mikre sarkalta, hogy finoman fogalmazzak az embereit, és hogyan viselkedett. De amíg azt helyvalónak láttam volna, hogy hivatalból elindítsák az eljárást, a kivizsgálását, hogy valóban igaz-e, hogy mindaz, amit mondtak róla, azt opportunitás szempontból a mostani leváltást, ezt én se tartottam annak, hiszen végül is közelebbről lejár a mandátuma, és azt is meg lehetett volna oldani, hogy utána nyilván nem fogják őt még egyszer javasolni. Viszont visszatérve az opportunitásra, meg hogy ilyen nagy cirkuszok lesznek, és egyebek, majd még visszatérek egy másik dologra is. Itt az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben elég egyértelműen fogalmazott. Egyrészt, hogy az igazságügyminiszternek a leváltási kezdeményezése esetében az nem teheti ilyen saját kényekedve szerint, hanem csak abban az esetben, ha egyértelmű törvényszegések vannak. Tehát elég egyértelműen meg van fogalmazva, hogy és van ilyen döntése is az Alkotmánybíróságnak. Na most, abban az esetben, és a jelen megkeresés törvénysértési elemeket tartalmaz. Egyebek között bíróságok döntéseit is. Nos, és alkotmánybírósági döntést. Hiszen alkotmánybíróság kétszer is megállapította, hogy a korrupciós ellenes ügyészség olyan kérdések után nyomozott, amiben nem nyomozhatna. Tehát az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy az igazságügyi miniszter megkeresése az törvénysértés miatt történik. Az államelnök pedig nem kérdőjelezte meg ezeket a törvénysértéseket, hanem az opportunitás, tehát hogy időszerű-e pont most leváltani az ügyész asszonyt a vezető tisztségéből. Mint amit elmondtam, hogy én is úgy láttam, hogy nem. Viszont nem dönthet az államelnök ilyen opportunitási időszerűségi szempontból, nem bírálhat felül egy törvényszegési okból elindított eljárást. Tehát ez az indoklása az Alkotmánybíróságnak. Nos, nyilvánvalóan itt óriási tüntetések lesznek, működik az a bizonyos szerkezet, ami beindult, amit ön is mond, a háló.
És ne haragudjon, hogy közbeszólok, de hát nagyon jó háttérrel rendelkezik maga a főügyészasszony, mert most ért vissza Amerikából, ahol az ENSZ előtt tartott előadást, és szinte krokodil könnyekkel állapította meg, hogy milyen nehéz helyzetben van az igazságszolgáltatás Romániában, mert óriási politikai nyomás alatt van. És tudjuk azt jól, hogy az Egyesült Államoknak mi a véleménye a hazai viszonyokról e tekintetben, és hát ugyebár a nyugat-európai országok, őket sem kell kihagyni nyomásgyakorlás céljából, tehát eléggé nehéz helyzetben van most akár Klaus Johannis államelnök is, mert ő az ő pártjukon van, de viszont itt az alkotmánybírósági döntés, legalábbis laikusként én azt hiszem, hogy a másik oldalról viszont kényszeríti arra, hogy lépjen.
Elméletileg igen, valószínűleg, hogy ezek a tüntetések most az Alkotmánybíróság ellen fognak fordulni, és engedje meg, hogy tegyek egy kitérőt. És megvilágítsam, hogy hogy is működik ez a sokszor félretájékoztatott emberek spontán reakciója. Két évvel ezelőtt, lévén, hogy 2016. március 31-én lépett hatályba az ártatlanság vélelméről szóló Európai Uniós irányelv, ami kötelező érvényű Romániára is. Mi egy héten belül benyújtottuk a törvénybe, a romániai jogrendbe való beiktatási kezdeményezést. Azóta tették-vették, egyfolytában azt mondták, hogy nem is olyan sűrűs, meg hogy meg is felelünk, sőt, még mindig volt egy olyan, volt igazságügy miniszter, aki azt mondta, hogy sőt, Románia még e fölött is van, nem, hogy és az elmúlt két évben jóformán egyetlen egy miniszter, egyetlen egy kormány se csinált semmit, azt leszámítva, hogy egyfolytában szitták a mi kezdeményezésünket, hogy erre nincs szükség, meg jó a román jogrend, meg hozzá nem értés, stb. És kaptunk is támadást. Az egyedüli miniszter, ez most meglepő lesz, amit mondok, aki egy ilyen aprócska részt próbált az irányelvből bevinni, az Jordáké volt, a 13-as számot viselő ominózus sürgősségi rendeletében, nevezetesen a saját perben való részvétellel kapcsolatban, hogy amikor az illető embert, aki távollétibe elítéltek, börtönbe akarják rakni, akkor kell vele közölni, hogy neki azért jogában van per újra felvételt kérni. Nos, volt egy óriási felháborodás, miniszter leváltása, sőt, a parlament teljes egészében félrevágta azt a rendeletet, visszautasította, hatályon kívül helyezte azt a rendeletet, de beleértve azt az árva kicsi cikkelyecskét is, amit az ártatlanság vélelméről szóló irányelvből átvett volna Jordáki úr. Nos, mindezek után, minek után azt mondtuk, hogy nincs is szükségünk, és fölötte vagyunk, és ilyen jó az életünk ilyen vonatkozásban. Mit ad Isten? A múlt hét végén elindították a kötelességszegési eljárást Románia ellen. Mert úgy látszik, hogy egyrészt mégis kötelező, egyrészt Románia még sincs fölötte emberjogi szempontból az elvárásoknak, és mégis elkésett, hiszen ez év április 1-ig el kellett volna fogja a jogi normákat. Nyilván ennek vannak a kötelességszegési eljárásnak, vannak fázisai, Romániának kell csipkedje viszont magát ahhoz, hogy ne kezdődjenek a különböző büntetések.
Na most ne haragudjon, megint közbeszólok, hogy egyáltalán most mi a helyzet azzal a három nagy csomaggal, amelyről annyit beszéltünk már, mert és hol az Alkotmánybírósághoz került vissza, hol az ellenzék küldte oda, hol az államelnök küldte oda, mi van végül is most napirenden, tehát ha túlment a normakontrollon, melyik vár arra, hogy az államelnök kihirdesse, talán az igazságügyi törvénycsomag azzal nincs már gond, többszöri szűrő után, de esküszöm, hogy én sem értem már, hogy milyen van ebben a nagy káoszban, mert hol egyik oldal, hol másik oldal, mindenki megtorpedozott minden kezdeményezést. És hát ugye már most jön a büntető törvénykönyv és a büntető jogi eljárás. Hát abból, hogy mi lesz, erről tud valami biztatót mondani, és képviselő úr.
Éppen most tárgyaljuk. Térjek vissza az első kérdésére. Abszolút indokolt az, amit kérdezett. Ez ugye három törvény. Az egyik az igazságszolgáltatás szerkezetéről szól, arról, hogy hogyan működik, melyek a bíróságok, stb. Stb. A másik a legfelső igazságszolgáltatási tanács működéséről szól, és a harmadik a bírók és ügyészek jogállásáról szóló törvény. Na most, az első kettőt azt kétszer is megtámadták az Alkotmánybíróságon. Legutóbb már semmi kivetni valót nem talált az Alkotmánybíróság, de itt legfőbb törvényszék is, legfelső igazságszolgáltatási tanács is, politikai pártok is megtámadtak. Most éppen az államelnök tette meg még egyszer ugyanezt ezzel a kettővel. De azok összhangba lettek hozva az Alkotmánybíróság minden döntésével. A bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatban volt 6 még fennmaradt kifogása az Alkotmánybíróságnak. Ezt a 6-ot is most összhangba hoztuk, és döntőház előtt van a szenátusban. Valószínűleg ismét meg fogják támadni. Ebben pár apróság és egy nagyon nagy horderejű dolog van. A pár apróság az ilyen, hogy összeférhetetlensége a bíróknak az oktatási rendszeren belül való oktató, hogy ott a helye, vagy másutt a helye a cikkelynek, ezek ilyen banális dolgok, ezt nem is vitatja senki, ezt elfogadták úgy, ahogy módosító javaslatot megtettük. Azt is, hogy ha a bírák és ügyészek az iskola elvégzése után le kell tegyenek egy vizsgát, és csak a vizsga, a sikeres vizsga után választhatnak, hogy ügyészek vagy bírók akarnak lenni, akkor a bíróság, tehát a meghallgatásukat, a vizsgáztatásukat az nem külön-külön a bírók és az ügyészek testülete végzi, hiszen ha még nem választottak, akkor minek az alapján vizsgáztatja őket a bíró vagy az ügyész, hanem egy olyan vizsgáztató testület, amiben bírók is, ügyészek is vannak. Illetve, hogy az ezzel kapcsolatos dolgokban ugye Nem kötelező érvényű a bírók és az ügyészek testületének a véleményezése, hanem az orientatív, tehát nem kötelező, hiszen lehet ellentmondó a kettő, és akkor nincs a plénumnak döntési lehetősége. Ugyanez bekerült egy határidő, mert volt egy ilyen kifogás, hogy a legfelső önvédelmi tanács, ugye az egyedüli parlament nem teheti, hogy felülvizsgálja, hogy valóban volt-e kapcsolata, valamilyen kapcsolata jelenlegi, vagy volt titkos szolgálatokkal az illető személynek, dolgozott, besúgó volt, stb. Na most, hogy ezt meg lehet támadni, nem volt határidő, hogy mennyi időn belül lehet megtámadni, most bekerült az, hogy 3 hónap. Na most, az, ami egyfolytában fennvitatott dolog, az nevezetesen az, hogy miként van megfogalmazva, én így fogalmaznám meg magyarul, hogy az igazságszolgáltatási műhiba megfogalmazása. Ami ugye előfeltétel ahhoz, hogy valaki ellen aztán elindítsanak egy eljárást. Hát ez most már annyira leszűkített általános valami megfogalmazást lett, hogy gyakorlatilag, ha ezt így fogják értelmezni, akkor semmiféle, tehát pár eset kivételével bíró ügyész felelősségre nem lesz vonható, ez az én meglátásom, de valószínűleg ismét ezt meg fogják támadni az Alkotmánybíróságon, mert az a szándék, hogy a bírók és az ügyészek ne lehessenek semmiféleképpen tetteikért felelősségre vonhatók lenni. Hát most ez egy magánvélemény. Én úgy tudom, hogy a lakóság azért azt szerette volna, ha a felelős a lakóság többsége. Mert nyilván, hogy azok a tüntetők, akik azt mondják, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyezteti, ha felelősségre vonható és nyomásgyakorlást jelent, ha felelősségre vonható tetteiért a bíró és ügyész, azok másképp látják, azok úgy gondolják, hogy van egy olyan emberkategória, aki nem vonható felelősségre, bármekkora hibát követ el, vagy bármennyire szándékosan emberek ellen cselekszik.
Van itt egy érdekes dolog, megengedje meg, hogy ezt azért egy kicsit kérdőre vonja már, mint kiadott, mert hogy van, megpuhult, minthogyha a legfelsőbb bíróság. Ugyanis pénteken egy közleményt adtak ki, amelyben hangsúlyozzák az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartását, a jogállamiság alapvető feltételének garantálását, stb. De van itt egy nagyon érdekes dolog, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége nem kiváltság a bíró számára, hanem felelősség, amely lehetővé teszi számára, hogy kizárólag a törvény és a bizonyítékok alapján hozzon ítéletet mindennemű külső hatás nélkül. Fogalmaz a közlemény. Ez korábban talán nem volt ennyire nyilvánvalóan kijelentve a magas testület részéről, nem?
Igen, és most, hogy kérdésem másik részét se kerüljen meg. Tehát elmondtam, hogy ebben a fázisban van a tárgyalása annak a 3 törvénynek. Ugye hogy most végig tárgyaltuk, visszatérek a másik 3 törvényre, végig tárgyaltuk az összes testület által benyújtott módosító javaslatát a büntető törvénykönyv módosításához. Végig tárgyaltuk a polgári eljárási törvénykönyv módosítását. Sőt, azt már a szenátus elsőházként el is fogadta, jön a képviselőházba, ahol még be lehet nyújtani módosító javaslatokat. Ha érdekli, erre majd kitérek. És most, tehát elsőnek végül is ezt zártuk leforma, tehát hogy most már a döntőház előtt lenne. Elméletileg sokkal kisebb vitát szült, nem voltak olyan acsarkodó ellenvélemények, inkább csak úgy, hogy ne legyen teljesen egyetértés, szavazgatott tartózkodást az ellenzék. Nekünk is vannak dolgok ebben, amivel nem értünk egyet, de szintén szavazati szinten vagy módosító javaslatként fogjuk megpróbálni meggyőzni a döntőházba. Elkezdődött ma a büntető eljárási törvénykönyv vitája, ugye, amiben egyebek között ezt az ártatlanság védelméről szóló irányelvet is beiktatnák. Nekem volt egy ilyen procedurális javaslatom, hogy hát akkor most fogadjuk el az RMDS által benyújtott törvénytervezetet, mert döntőházban van, és Románia már is kibújhat a kötelességszegési eljárás alól. Na, de hát azt mondták, hogy nem, ezt integrálni kell ebbe az ödébe.
Meglepett is lett volna, ha azt mondják, hogy igen.
Igen. Igen. Ide viszont valóban nagyon sok módosító javaslattal jött a legfelső igazságszolgáltatási tanács, amely jelez egy olyan fajta elmozdulást, amit ön is érzett ki a legfőbb törvényszék nyilatkozatából, nevezetesen, hogy a bizonyítékok, a törvény tiszteletbe tartása. Tehát én azt mondanám, hogy persze mindenütt többségi szavazással született itt is a döntés. Nyilván az ügyészek azért jobb szeretik, ha szabad kezet kapnak, és bármit csinálhatnak, ahogy jónak látják. De maga a többségi vélemény a legfelső igazságszolgáltatási tanácsban ezt a fajta elmozdulást tartalmazza. Persze addig nem lesz annyira elrugaszkodva attól a szándéktól, hogy holva hollónak, hogy megkönnyítse a bírák és ügyészek elleni eljárásokat. De az, hogy egy kicsit jobban az emberjogok tiszteletbe tartása irányába és egy tisztességes peres eljárás fele nyomják el, vagy engedjék elmenni az igazságszolgáltatást, arra hajlandóságot érzékelek.
Na már most ugyebár a Ploiesti korrupciálenes ügyészség két ügyésze ellen folyik kivizsgálás, ott eléggé zűrös, gyanús dolgok történtek az elmúlt hetekben, és ez került górcső alá, és nyilvánossága. Na már most ezzel kapcsolatosan a Dénes nevű tisztelt hallgatónknak az SMS-e is, aki azt írja, hogy abban az esetben, ha a DNA beismeri a tévedéseit, akkor egészen más lehet az ügy megítélése? Kérdi tisztelettel Dénes, akár Laura Kodrucakovesi esete is.
Ezt a kérdést megmondom őszintén, nem nagyon értem így, ahogy van. A kérdés, hogy melyik ügy megítélése lenne más. Nyilván, hogy abban az esetben, ha bizonyított tény, hogy bizonyos esetekben, akár kimondott ítéletek esetében olyan mértékű bizonyítékhamisítás történt, ami döntő volt a bíró félrevezetésében, tehát egy hamis ítélet meghozatalában, ez nyilvánvalóan, hogy minden egyes ilyen per esetében a per újrafelvétel, újratárgyalási lehetőség, kezdeményezési lehetőségét magában rejti. Az, hogy a korrupciós ellenes ügyészség főnökasszonya a hamut szóra fejére, hogy beismertem, tévedtem, akkor esetleg az igazságügyminiszter azt mondaná, hogy akkor már nem is kéne leváltani, ezt kizártnak tartom. Valamint azt is kizártnak tartom, hogy teljes egészében a hölgyel szemben szimpatizáló elkötelezett embereket bármiféle ténnyel meg lehessen győzni arról, hogy nem menjenek akár tízezerésével ki az utcára tüntetni az igazságszolgáltatás védelmébe. Tehát ezért nem értem a kérdés lényegét. Ha arra vonatkozik valóban, hogy bizonyos esetekben történt, és bizonyíthatóan történt ilyen bizonyítékhamisítás, ami döntően befolyásolta egy bírói ítéletet, akkor ez nyilván van erre eljárás, a legfelsőbb törvényszéken újra tárgyalható, és ha történetesen az illető ember letöltött egy börtönbüntetést ennek a kapcsán, már le is töltötte, vagy éppen tölti egy részét, még ha szabadlábra is került, vagy közben kerül majd szabadlábra, eltörlik a büntetését, azért beindíthat egy kártérítési eljárást, és Románia elég sokat fog fizetni valamennyiünk adóiból az illető személyeknek. Na, és itt jelenik meg az a kérdés, hogy akkor vajon ezt az összeget azt mi kellett, mint kifizessük, vagy a narancsügyész úr.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig jogi kérdésekről, igazságszolgáltatási törvénykezésről beszélgettünk eddig. Mai vendégünkkel Márton Árpád, jogász, politikus, a háromszéki parlamenti képviselővel. De engedjen meg, muszáj megkérdezzek három dolgot, mert itt van a begyenben. Az egyik az egészen bulváros lesz. Tehát idézek egy sajtó hírt, amivel ön nem egészen ért egyet, ez az egyeztetésünk során, a négy szemközti beszélgetésünk során kiderült. Tehát a magyar sajtó is átveszi a következő információt. A kormánykoalíció elveszítette többségét a képviselőházban azáltal, hogy az elmúlt napokban a Szociáldemokrata párt öt képviselője, Viktor Ponta volt kormányfő, új pártjába igazolt át. Számolt be az eseményről a Digi 24 Hír Televízió. Nos, van még többsége a kormánykoalíciónak, vagy nincs, tisztelt képviselő úr?
Képlékeny a dolog. Ma a sarkalatos törvények szavazására került sor. Egy bizonyos kérdésben nem is volt tiszta a jelentés, úgyhogy azt nem is kockáztatták. Nem is volt jelen a kormányoldal teljes létszámban a 165 szükséges szavazatból, amikor a legszorosabb volt az eredmény 167 érvényes szavazatot adtak le a törvény mellett. Ez azt jelenti, hogy kettővel több, mint a szükséges, minimálisan szükséges szavazat. Képlékeny az egész. Nagyon sok pártban nem lehet tudni, hogy mi történik. Zajlik a vita arról, hogy Pontáék bejegyeztethetnek maguknak frakciót vagy sem, tehát létrehozhatnak. Nem nagyon lehet tudni, hogy a Băsescu-féle párt rendelkezik-e még frakcióval.
Hát nem, mert átmentek a Szociáldemokrata pártba, és Prokodil könnyekkel sírt a volt államfő tegnap, vagy tegnap előtt este a köztelevízióban, hogy némilyen disznóság történt.
Egyelőre még ott ültek, én úgy számoltam, hogy 90 a helyükön, és még hozzá is szóltak, mint frakció, Tehát azért mondom, hogy nagyon képlékeny az egész, tehát az, hogy átment hét, ez nem tudom, hogy átment-e hét. Tehát nagyon képlékeny, voltak bejelentések, kijelentések, átjelentések, közbe-közbe érkeznek, mert volt olyan, hogy valakinek az átülését bejelentette más, az illető még nem tette be a kilépését, azt ma tárgyaltuk, például a volt egészségügyminiszter, szociáldemokrata frakcióból való kilépését a mai állandó büro asztalára tették le.
Hát igen,
jó,
de az
lehet,
a baj,
az már
hogy...
pénteken már be lett harangozva, és hétfőn bejelentették azok, akik új frakciót akarnak csinálni. Most éppenséggel egy vegyes frakción gondolkoznak, hiszen nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, amikor van egy bejutási küszöb, akkor nem lehet bejutni a parlamentbe olyannak, aki része vett a választásokon.
Csak hogy felerősödött a politikai migráció, ami ellen önök már többször tiltakoztak, próbáltak törvényes kerettel megszabni azt, hogy ne legyen ilyen politikai migráció, most mégis teljesen mértékben fel van erősödve, az ember csak kapkodja a fejét, hogy ki hova jön át, mennyire.
Parlament esetében ezt nehéz meggátolni, mert van egy olyan alkotmányos kijelentés, hogy a képviselők és szenátorok azok függetlenek. És nem kötelezhetők semmire, tehát arra se, és nincs alkotmányos kitétel, hogy elveszíthetik a mandátumukat. Nos, ez a parlamenti képviseletre van, az önkormányzatira nincs, ezért az önkormányzati jogállására ugye bekerült az, hogy abban az esetben, ha elhagyja a tanácsos, vagy kizárják a pártból, akkor elveszíti a mandátumát. A polgármester csak, ha kilép a pártból, ha kizárják, akkor nem veszíti el a mandátumát. Na éppen ma fogadtunk el egy olyan törvénytervezetet, hogy ez viszont nem érvényes azokra az emberekre, akik megszerezték a saját pártszíneikbe a mandátumukat, és közben fuzionáltak a pártjaik. Hiszen akkor ugye az egyik párt megszűnt forma. És annak már tagja nem lehet, és akkor azt mondják, hogy akkor függetlenként folytatja a tevékenységét, tehát nem veszíti el a mandátumát egy pártfúzió esetén párt identitását megváltoztatott személy. Itt ma fogadtunk el egy ilyen törvényt.
Van önnek egy nagyon kedves, és itt jön az idézőjel, barátja ott a törvényhozásba, a korábbi államelnök, akit azért sokat bírált még a Monica McCovey időszakból bevezetett igazságügyi rendelkezések, igen, és kezdeményezések miatt. Na már most Traian Băsescu volt államelnök, bejelentette, hogy mandátuma végén visszavonul az aktív politizálástól. Ön nagyon régóta ismeri, mert hogy egyfolytában hol egy koalícióban, hol pedig ellenfelekként, de a törvényhozásban ott voltak egymás mellett. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy Traian Băsescu visszavonul és elmegy horgászni őshazájába, Dobrudzsájába, ahelyett, hogy politizálna?
Hát az...
Ez a bulvár.
Egyrészt ez egy kiszámíthatatlan ember, tehát ez a román politikai életben amúgy is nem túl sok kiszámítható politikus van, de mindenek között a legkiszámíthatatlanabbak és lebeszámíthatatlanabbak közül a legesleg az Traian Băsescu. Ő azt hiszem, hogy persze belátta, hogy ez nem igazán ez a, amit akart. Ő főnökséget nem nagyon van hatalma, nem nagyon van erejes, az akkor ezt nem szereti. Meg az is lehet, hogy most már tényleg idős, de itt különböző variánsokat emlegetnek, hogy mi lehetséges, még hogy mit fog dönteni. Én nem tudok ennek az embernek hinni, úgyhogy mindegy, hogy mit mond.
Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre állt, amint újabb fejlemények vannak, szíves engedelmével megkérem, hogy térjünk vissza.